A mikrofonnál Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat. Ákos sajnos most nem tud velünk itt lenni, de a távolból is szeretettel üdvözli a kedves hallgatóságot. Mai vendégünk pedig Petke Zsolt, addiktológus főorvos úr, akivel a függőségekről, a megelőzés és a felépülés lehetőségeiről fogunk most beszélgetni. Úgyhogy én át is adnám most Zsoltnak a szót, szeretettel üdvözlünk itt a rádióban, és szeretném kérni, hogy mutatkozz be kicsit a hallgatóknak.
Szervusz Csilla, nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jó itt lenni. Azt gondolom, hogy egy jó néhány személyes és szakmai tapasztalatot szeretnék a hallgatókkal veletek megosztani. Elsősorban a függőség témakörében, amelyben nekem azt gondolom, hogy elég hosszú szakmai és felépülői tapasztalatom is van. Ugye elég nagy divat, vagy egyre nagyobb divat, hogyha lehet ezt így fogalmazni a mai addiktológiai ellátásban az, hogy úgynevezett tapasztalati szakértők, vagyis bizonyos problémákkal már megküzdött szakemberek próbálnak a klienseken segíteni, és én egy ideje nem titkolom azt, hogy nekem is voltak súlyos szerhasználati problémáim a múltban, amellett, hogy nyilván nem véletlenül választottam a pszichiáter-addiktológusi pályát, én is mint a jó néhány kliensem, egy eléggé terhelt családból jövök, ahol mindennapos alkoholfogyasztás volt, ahol a dolgokat elég, a lelki dolgokat elég nehéz volt megbeszélni, és azt gondoltam, hogy ha én orvos leszek, majd pszichiáter leszek, akkor ezeket könnyebb lesz majd megoldani, orvosolni, viszont ma már úgy látom, hogy ez nekem mindenképpen át kellett ülni, úgy szoktam fogalmazni, hogy az asztal fiókos oldaláról a másik oldalra. Tehát Aha. Én ugye terapeutaként nem tudtam a saját magam problémáit, szerhasználati problémáit akár megoldani. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy ezek nem voltak mindig ilyen súlyos, mit tudom én, kábítószerfogyasztás, vagy rengeteg alkohol, vagy ilyen nagyon-nagyon kiugró, zajos bulik. Mégis azt gondolom, hogy alapvetően a függőség kialakulása szempontjából, vagy működése szempontjából nem elsősorban az a fontos, hogy milyen gyakran, vagy mennyi alkoholt iszik például valaki, hanem az, hogy milyen helye van az alkoholnak, a szernek az ő életében. És azt gondolom, hogy az elmúlt időben nagyon, nagyon fontos változásokon mentem én is át ebben a tekintetben, és nagyon szívesen beszélek arról, hogy nem elsősorban az addiktológusnál, hanem a szenvedő függő életében hogyan zajlanak ezek a változások, mert meggyőződésem az, hogy a szenvedélybetegségből való felépülés az elsősorban a közösség, a józan közösség segítségét igényli a leginkább. A magam változásain is azt érzem a leginkább, a legfontosabbnak, hogy én akkor azóta mondom magam egy örömteli józanságban működő felépülőnek, mióta rendszeresen józan közösségbe járok. Nem járok orvoshoz, nem járok pszichológushoz, hogy úgy mondjam, nem viselem magamon az elmebetegség vagy a pszichiátriai probléma bélyegét. Viszont, mivel azt gondolom, hogy az én függőségem elsősorban egy elég alacsony önértékeléssel, meg egy nagyon erős magányra való hajlammal, egy visszatérő, egy mindig visszatérő magányra való hajlammal jellemezhető, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segít nekem a jó működésben az, hogy van egy olyan józan közösség, ahová szintén felépülésben lévő józan szerhasználók járnak, és amelyet én hetente többször, olyan is van, hogy esténként meglátogatok. És nagyon fontosnak tartom ezt az üzenetet továbbítani, hogy ez a legfontosabb, ami a függőségből, az aktív függőségből, a reménytelen szerhasználatból egy örömteli józansághoz elvezet, az, hogy az ember találjon magának egy olyan közösséget, ahol őt elfogadják. Ahol hozzám hasonló sorstársakra találok, velük meg tudom osztani az érzéseimet, ahol meghallgatom az ő érzéseiket, és ebből látom, hogy nagyon hasonlítunk, hogy tulajdonképpen nincs velem olyan nagy baj, mint ahogy ezt akkor gondolom, amikor egyedül reményvesztetten ülök a szobában.
Ez nagy terhet levesz az ember lelkéről, hogyha látja, hogy másnak is vannak hasonló gondjai, démonjai. Nagyon megragadott két dolog is, amit mondtál, az egyik az volt, hogy lehet az ember úgy is józan, hogy nem érzi jól magát, meg úgy is józan, hogy jól érzi magát. Eztán ez a száraz józanság, vagy mit is szoktak erre mondani, amikor az ember nem iszik, de hogy ezért nem az igazi. Mi a különbség a kettő között? Mitől lehet tudni valaki esetében, hogy én most már tényleg jól vagyok, vagy csak nem iszom, de nem vagyok jól?
Hát, hogyha saját magam felépülésére gondolok, akkor nekem volt ilyen is, olyan is. Kezdetben volt majdnem másfél hónapos olyan tiszta időszakom, amikor nem használtam semmilyen szert, de nem jártam józan közösségbe, és azt gondolom, hogy akkor én nagyon nehezen tudtam ezt a józanságot tartani, mivel nagyon gyakran előjött a sóvárgás, illetve ez az előbb említett magányosság érzés, ez a reményvesztettség, és akkor, amikor ez az érzés elkapott, akkor nem jött a következő gondolat, hogy na, mit lehet ebben a helyzetben tenni. És mióta úgynevezett 12 lépéses felépülő közösségbe járok, ez a Narcotics Anonymous, vagy az anonim alkoholisták közössége, azóta azt gondolom, hogy egy tömény spiritualitással körbeágyazott közösség, illetve az ezzel kapcsolatos, az ezzel összefüggésbe hozható biztonság, vagy boldogság, vagy elégedettség jellemző a mostani működésemre. Tehát most, hogyha ugyanaz a sóvárgás elkap, például elmegyek egy buliba, és előttem bontják ki azt a bort, ami régen a kedvencem volt, és kiszárad a torkom, akkor tudom, hogy bármikor elindulhatok, és este beülhetek egy anonim alkoholista gyűlésre, és ott elmúlik ez az erős feszültség, ez az erős szorongás, hogy jaj, de jó lenne meginni egy pohárral. És azt gondolom, hogy a felépülés ezzel is kezdődött nálam, hogy rátaláltam egy ilyen biztonságot nyújtó közösségre, és ehhez azóta is vissza-vissza járok. És nagyon fontosnak tartom például a klienseim számára megemlíteni azt, vagy hangsúlyozni azt, hogy a szenvedélybetegség az egy élethosszig tartó probléma, magyarán nekünk függőknek életünk végéig gondozni kell a józanságunkat. Tehát van, amikor gyakrabban, van, amikor ritkábban, de a józan közösség látogatását nem hagyhatjuk ki az életünkből 10 év múlva, vagy 15 év múlva sem.
És akkor meg is kell egy picit tanulnunk jobban odafigyelni magunkra és a saját jelzéseinkre, mert ugye mondtad, hogy gondozzuk ezt, és hogy ismerjük fel, hogy mikor vagyunk bajban, vagy mikor kezdünk el sóvárogni, és van szükségünk erre. Ugye ez egy picit ilyen önismereti dolog is. Lehet, hogy erre is azért megtanít a csoport, ahogy az ember hallja a sorstársainak a narratíváit. Egyébként az anonim alkoholistákra a hallgatóink emlékezhetnek is, volt is vendégünk ezzel kapcsolatban, ahol jól meg is tudtuk ismerni ezeket a lépéseket, meg hogy micsoda hosszú, de nagyon gazdag önismereti folyamat egy ilyen önsegítő csoportba járás, és nem beszélve arról, ami itt most nagy hangsúlyt kapott, hogy ez egy megtartó közösség. Tehát ha valaki saját magán, akár a magánynak ezeket a jelzéseit felismeri, akkor ez egy hatalmas segítség tud lenni egy ilyen közösséget megtalálni. Ami viszont még egy picit szöget ütött a fejemben, picit visszaugorva múltban, lehet, hogy nem fogunk ilyen nagyon lineárisan haladni, de ugye mondtad, hogy olyan családból származol, ami szintén ilyen terhelt volt sok szempontból, és te segítő pályára léptél, és átültél az asztal fiókos oldalára, úgymond. Szóval nagyon sok tudást összegyűjtöttél az alkoholizmusra, a szenvedélybetegségekről, a pszichiátriáról, a diktológiáról. Mikor, vagy mi volt az a pont, amikor te felismerted azt, hogy neked problémáid vannak? Mert ugye ott van ez a hatalmas tudás az emberben, aki mondjuk ilyen irányba ment, de nem biztos, hogy attól még mondjuk megvan ez a tudatosság. Mi volt ez a pont a te életedben?
Azt gondolom, hogy elsősorban a magánéleti kudarc volt az, ami eljuttatott engem oda, hogy a dolgokat nem tudom úgy irányítani, ahogyan szeretném. Ez valószínű, hogy a függő működésemmel is összefügg, mert azt gondolom, hogy a függő egyik alapvető tulajdonsága, hogy nagyon nehezen alkalmazkodik, emiatt aztán minden folyamatot szeretne a legapróbb részletekig irányítani. És azt gondolom, hogy a legtöbb karrierista, nagyon sikeres, vezető, a lelke mélyén mind függő, de nincs is ezzel baj, mert azt gondolom, hogy lehet nagyon sikeresnek lenni a munkahelyünkön, és rengeteg órát, száz órákat végig dolgozni, viszont a magánélet az nem ez a terep. A magánélet az a hely, ahol viszont kompromisszumokat kell kötni, és attól lesz nagy az ember, hogy úgy mondjam, a párkapcsolatába, hogyha alkalmazkodni tud, nem attól, hogy magához ragadja az irányítást, és ide nekem az oroszlánt. Ezért aztán azt gondolom, hogy jó néhány év házasság után jött el nálam az a pillanat, amikor azt láttam, hogy például a két kisgyermekemmel nem tudok olyan apaként viselkedni, működni, amilyet én elterveztem magamnak, illetve egyre gyakrabban láttam az én édesapám nagyon utált tulajdonságait magamon megjelenni. A türelmetlenséget, az irányítást, az önközpontúságot, és azt láttam, hogy én a 3-4 éves fiammal ugyanolyan autoriter módon működöm, mint ahogy az én édesapám tette 30 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez volt az én személyes mélypontom, amikor eljutottam oda, hogy én ezt nem akarom így csinálni a saját gyermekeimmel. Ekkor fordultam én segítségért, és akkor mondták a kollégáim, hogy igen, valóban baj van veled, viszont nagyon érdekesnek tartom azt, hogy kizárólag akkor jöttem rá, hogy akkor engedtem be ezt az információt, hogy forduljak segítségért, mert baj van velem, amikor kérdeztem. És ezt, de amikor megérett ez a probléma bennem, amikor bennem érett meg az a probléma, hogy velem baj van. És azt gondolom, hogy ezt ma nagyon eredményesen tudom a klienseimnek is tolmácsolni, illetve főleg a hozzám forduló hozzátartozóknak, hogy hozzátartozóként nem tehetünk mást, mint megfogalmazni a saját érzéseinket a szenvedő hozzátartozó szerhasználatával kapcsolatban, és engedni azt, hogy ő megélje a saját mélypontját. Tehát nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy nagyon embert próbáló feladat, egy aktív függő, egy alkoholista függő hozzátartozójának végignézni évtizedeken keresztül azt, hogy a párja leépül, viszont azt gondolom, hogy abban támogatni tudom, vagy abban tudom őket támogatni, hogy ilyen esetben az elszigetelődés, az eltávolodás a szenvedő hozzátartozótól, az alkoholhasználótól, az segíti őt abban, hogy megélje ezt a bizonyos mélypontot, hogy gyorsabban elinduljanak nála azok a változások, hogy lám-lám, nem tudom elérni azt, amit szeretnék, nem tudok mindent irányítani, elsősorban a környezetemet nem, meg azokat, akiket szeretek. Tehát, hogyha ebben a helyzetben a hozzátartozó visszavonul, és azt mondja, hogy te János, nekem szenvedést okoz az, amit te művelsz az elmúlt 15 évben, és ezért én nem szeretnék tovább szenvedni, ezért kilépek a kapcsolatból, elvonulok, új hobbit keresek magamnak.
Tehát ez lehet fizikai kilépés is, meg lehet az is, hogy azt mondom, hogy én érzelmileg, vagy más módon vonulok el.
Aha. Igen. Tehát mindenképpen fontos nyilvánvalóvá tenni a szenvedő hozzátartozó számára azt, hogy ez nekünk szenvedést okoz, és kivonulni lehetőleg a helyzetből.
És ez segítheti azt, hogy elérjék azt a pontot, ami esetleg egy fordulópont lesz, és fel tudják tenni azt a kérdést maguknak, amit te is feltettél magadnak, és így indulni el a változás felé. Erről is talán már szót ejtettünk korábbi műsorunkban, hogy a hozzátartozók nagyon könnyen beleesnek egy ilyen megmentő szindrómába is akár, hogy én mindig mindenben segítelek, és ezért nem jön el az a pont, amikor elkezd magáért felelősséget vállalni az ember. És ugye rögtön azzal indítottuk most a beszélgetést, hogy te azt mondtad, hogy te orvos is vagy, és felépülőben lévő szenvedélybeteg is vagy, és ez egy nagyon erős kettős szerep. Te ezt hogy éled meg a mindennapokban és a munkádban a klienseiddel, kollégáid, dal, hogy segít ez neked, vagy hogy nem segít, hogy éled meg ezt az egész helyzetet?
Én azt gondolom, hogy az addiktológiai területen, tehát ahol szenvedő függőkkel foglalkozunk, ez egy óriási előny. Legalábbis én a magam számára ezt nagyon nagy előnyként élem meg, hogy akkor, amikor leül velem szembe egy alkoholbeteg, vagy egy függő, akkor a bizalom megteremtéséhez elsősorban használni tudom a magam tapasztalatait ezzel kapcsolatban, mert a régi szerhasználói működésemre visszagondolva nagyon erős bennem az az érzés, hogy a bizalmatlanság a szerhasználat során az nagyon fontos jellemzője a függő működésének. Viszont ezt a bizalmatlanságot talán a legkönnyebb azzal áttörni, hogy én is keresztül mentem ugyanazon, mint ön. Tehát ül vele szembe egy olyan hozzá hasonló függő, aki végigcsinálta, és aki mondani tudja, hogy nála ez hogy történt. Egyébként az én magam felépülése is úgy kezdődött, hogy 2-15 és 3 éve józan társunkkal ültem egy asztal körül, nem addiktológus kollégákkal. Tehát az a döntés, amikor megszületett bennem az, hogy én ezt másképp akarom, ez attól jött meg, hogy ült velem szemben két függő, aki elmondta, hogy nála ez hogy működött, hogy milyen erős reménytelenséget, kiszolgáltatottságot és lelki nyomort élt meg, mi volt az első lépés, amit ilyenkor csinált, és hogyan folytatta. És ők rájuk egyébként a mai napig is óriási hálával gondolok vissza, és azt érzem, hogy ez a fajta személyes megosztás a szenvedélybetegségből való felépülésben, ez egy kulcsfontosságú összetevő.
Tehát közösség, megosztás, saját narratívánk és az elfogadás, amit említettél. Egy picit most át is térnék arra, hogy ugye te egy addiktológiai osztály főorvosa is vagy, úgyhogy nekem az a gyanúm, hogy ez a te szemléletedben ott is bizonyosan megjelenik a kórházi osztály vezetésében, hogy ezek az elemek, az elfogadás, a közösség biztosítása, ezek meglegyenek. Hogyan képzeljék el a hallgatók ennek a kórházi osztálynak a működését, ahol te dolgozol? Hogyan próbálod ezeket az elemeket meghonosítani? Mi történik azokkal, akik bekerülnek? Ez most sok kérdés volt egybecsomagolva, szóval egy picit mesélj kérlek arról, hogy hogy is néz ki a ti osztályotok.
4 évvel ezelőtt, amikor ennek a budapesti addiktológia osztálynak az osztályvezetői tisztségére kértek fel, akkor erre kaptam én tulajdonképpen megbízást az igazgatóságtól, hogy egy olyan addiktológia osztályt szeretnének, ahol csoportok vannak, és ahol terápiás közösségben zajlik a munka, ami azt jelenti, hogy szakítottunk az orvosi fél katonai szerveződéssel, ami egyébként az egészségügyben jellemző a mai napig joggal, és áttértünk egy olyan konzultatív működésre, ahol az önsegítés, a saját élmény és sok szakember véleménye kerül megvitatásra. Ez alatt azt értem, hogy például nálunk úgy kezdődik reggel 9-kor egy nap, hogy a pszichológus, az orvos, a felépült drogos, az addiktológiai konzultáns és a szociális munkás a nővérrel együtt leülnek, és külön-külön behívják a betegeket, és megkérdezik tőlük, hogy miben segíthetünk. Ami azt jelenti, hogy nálunk nem találja ki senki a személyzetből előre, hogy hogyan fogunk ezen a kliensen segíteni, hanem első körben ezt egyébként még közösségi szemléletnek hívjuk, és a tudományban is ez közösségi addiktológiai szemléletként jelenik meg. Tehát próbálunk olyan közösen megfogalmazott célok, örömteli események, tervek mentén segíteni a változásban, segíteni ezeket a klienseket, akik tulajdonképpen azzal hagyják abba az alkoholfogyasztást, hogy más prioritások kerülnek az életükbe. Úgyhogy szoktuk is ezt úgy fogalmazni, hogy mi nem leszoktatjuk a klienseinket az alkoholról, hanem valami más örömteli elfoglaltságot nyújtunk neki, és ahogy nagyon tetszett, ahogyan az előbb fogalmaztál, hogy ebben azt gondolom, hogy az első lépés valóban az első örömteli dolog az, hogy a klienseket önmagukkal barátkoztatjuk meg, és szerettetjük meg, mert azt gondolom, hogy minden függőre jellemző egy nagyon alacsony önértékelés, ahogy az előbb is mondtam, rengeteg bánat, szomorúság és harag van bennük, amit elsősorban magukkal szemben éreznek. Olyan érzések például, hogy mennyire sikertelen voltam a házasságban, mennyire rossz barát voltam, mennyire rossz gyermeke voltam az anyámnak, és azt gondolom, hogy hétről hétre zajló támogató csoportterápiákkal, elfogadással ezeket az érzéseket meg lehet változtatni, és meg lehet szüntetni, és azt gondolom, hogy ezek nem speciális pszichológiai eljárások, hanem ezek tulajdonképpen a közösség erejét képviselő együttlétek. Én tulajdonképpen ezt tartom a tömény spiritualitásnak, hogy együtt sokkal többre vagyunk képesek, mint külön-külön.
Ez nagyon jó volt hallgatni, én elhallgatnám órákig is egyébként, ahogy mesélsz magadról, meg a kórházi osztály működéséről is. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy csoda, hogy az ember el tud indulni így a felépülés útján, és ha már említetted itt a spiritualitást, ugye itt vagyunk most a Mária Rádióban, sokan egy keresztény lelkülettel hallgatnak minket. Mit gondolsz arról, hogy milyen helye van a hitnek, a spiritualitásnak, illetve a vallásnak a felépülésben, akár szakemberként, akár magánemberként? Mit gondolsz erről?
Azt gondolom, hogy központi helye van a spiritualitásnak a felépülésben. Elsősorban amiatt, mert a függőséget egy olyan problémának tartom, ahol az előbb említett alacsony önértékelés miatt szüksége van a kliensnek némi magánkívüli segítségre. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy a spiritualitás az nem csak a függőkön segít, hanem a kontroll elengedése az a személyes célok elérésében, a lelki béke megteremtésében is nagyon fontos építőelem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a tartós, örömteli józanság elérése az lehetetlen valamilyen típusú spiritualitás megteremtésével. Mi ezt az anonim 12 lépéses mozgalmakban felsőbb erőként azonosítjuk a spiritualitást, de nagyon sok terápiás terápiás helyen például a jógával dolgoznak. És azt gondolom, hogy a mi klienseink számára is ez nagyon fontos. Tehát jó néhányuk számára ez is segít. Tehát nem elsősorban vallásosságot értek ez alatt, de a vallásosság is kifejezetten segít ebben. Tehát mindenképpen a magam irányításának kihelyezése az, ami egy kulcsfontosságú eleme az örömteli változásnak. De azt gondolom, hogy ez ugyanígy jellemző egy párkapcsolatban való működésben is, nem pusztán a szenvedélybetegségből való felépülésben.
Eszembe jutott egyébként most itt a spiritualitás vallás kapcsán, és tulajdonképpen te töltötted meg ezt a gondolatot most tartalommal, hogy lehet valaki üresen is vallásos, hogy követi a rituálékat, és ugye nagyon sokféleképpen megélheti az ember ezt a hitet, a kontroll elengedését, a felsőbb erő, Isten, egyebek, és talán az lehet itt fontos, hogy ezt tényleg megéljük magunkban, hogyha azt mondjuk akár mondjuk egy imában, hogy legyen meg a te akaratod, ezt mondjuk nem gépiesen mondjuk, hanem azt meg is éljük, hogy tényleg elengedjük, és átadom magam, és elismerem, hogy mondjuk tehetetlen vagyok egy helyzetben. Tehát a megélés talán itt, ami ilyen kulcsfontosságú elem lehet. Nagyon-nagyon telik az időnk, pedig egy csomó izgalmas témánk van itt. Én még azt szoktam ilyenkor kérdezni, hogyha szakember ül velem szemben, bár itt egyébként ez lehet, hogy érdekes kérdés, hiszen te magad meséltél a saját felépülés történetedről, de van-e olyan eset, olyan sikertörténet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, ami valami miatt egy ilyen kedves felépülés történet számodra?
Az utóbbi években nagyon sok sikertörténetről tudok beszámolni, viszont az az érzés is társul ehhez a nagy, hát, hogy is mondjam, ilyen győzelmi kijelentéshez, hogy mivel úgy érzem, hogy mélyen spirituális lettem a felépülésben, így nem gondolom, hogy ezek az eredmények kifejezetten az én orvosi teljesítményem eredményei, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok olyan felépülő társamnak segíthettem, elsősorban a saját magam tapasztalatával, másodszorban pedig az orvosi tudásommal, akik eljutottak arra a fordulópontra, hogy másképp szeretnék a dolgaikat szerhasználat terén. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert hiába az én nagyon gazdag tapasztalatom, felépülői tapasztalatom, vagy nagyon alapos orvosi tudásom, hogyha a függőt nem segítjük hozzá ahhoz, hogy megélje a mélypontját, hogy valahogyan meg tudja fogalmazni a maga számára azt, hogy valamit nagyon másképp szeretne, akkor azt látjuk, hogy nagyon nehéz az eredmény egy tartós józanság elérése. És ennek kapcsán pedig nyilván nagy szerencsém van, vagy igen, azt gondolom, hogy nagy szerencsém van abban, hogy mióta én vállaltan felépülő függő is vagyok szakemberként, azóta azt érzem, hogy mintha egy kicsit több bizalommal fordulnának hozzánk, vagy ahhoz az osztályhoz, ahol dolgozom, azok a függők, akik egy kicsit bizalmatlanok mondjuk az egészségügyi ellátással kapcsolatban, de ezt ugyanígy látom például nagyon magasan képzett szakemberek esetében is, akiknél mondjuk a társadalmi nyomás, vagy azok a gátlások, amelyek a megbélyegzett szerhasználattal kapcsolatban vannak, például egy polgármester, aki minden este iszik, nagyon nehezen veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy segítségért forduljon, ugyanúgy, ahogy ez nálam is történt, mivel nagyon sok gátlása, szorongása van ezzel kapcsolatban a függőnek, viszont én a magam és a társaim felépülésén is azt láttam, hogy ezek miatt nem kellett volna olyan nagyon izgulni, olyan nagyon idegeskedni, mert ahogyan sikerül az első lépést megtenni, hogy rendben, segítségért fordulok, és változtatni szeretnék, utána már egyre könnyebb lesz. És ezek a gátlások, ezek a félelmek mind alaptalanok.
Tehát talán akkor ez a legnehezebb lépés, amiben talán most szintén egy üzenetet tudunk közvetíteni, hogy ha ezt valaki meg tudja lépni, akkor nagyon sok út megnyílik a felépülés irányába. Ami még itt a műsorunk célja, ugye, ez az alcímünk, hogy egészséges élet szenvedélybetegség nélkül, de ugye mi szoktunk foglalkozni a megelőzéssel, prevencióval. Az lenne a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy valaki bele se kerüljön már a szenvedélybetegség hálójába, vagy ne váljon függővé. Akár itt most ugye említetted, hogy családi szinten is például nagyon sok mindent átadunk egymásnak, mintákat, egyebeket. Hogyha mondjuk olyanok hallgatják a műsort, akiknek vannak gyerekeik, unokáik, mit lehet tenni annak érdekében, hogy megelőzzük?
Én azt gondolom, hogy az elfogadás családon belül az egy kulcseleme annak, hogy megvédjen bennünket és a szeretteinket a szenvedélybetegségektől. Én ezt a gyakorlatra lefordítva úgy szoktam fogalmazni, hogy legyenek osztatlan figyelemmel kísért idők az egyes családtagok között. Tehát tudjak úgy figyelni a gyermekemre, naponta akár többször is, hogy csak rá figyelek, és csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi van benne, és arra reagáljak, hogy mit kérdező. Tehát, hogy legyen ilyen intimnek nevezhető kommunikáció a családtagok között, de ezt akár, hogy úgy mondjam, később is be lehet vezetni, mondjuk egy párkapcsolatban, hogyha azt mondjuk, hogy az elmúlt időben nem mentek olyan jól a dolgaink, és ezen javítani szeretnénk, arra nekem van egy kitűnő receptem, legyen minden napra egy fél óra, vagy egy óra annak a két ember számára, amikor kizárólag egymásra figyelnek. És ezekben az intim helyzetekben, amit egyébként nyilván a gyermekkel is, a nagymamával is meg lehet teremteni. Ezek az egymásban halmozódó feszültségek, szorongások gyorsan elkezdenek feloldódni és javulni. Tehát azt gondolom, hogy családtagként mi lehetünk a legeredményesebb terapeutái a szenvedélybetegnek pusztán azzal, hogy megpróbáljuk megérteni és elfogadni azt, hogy mi zajlik benne, hogy milyen csomagot hoz ő otthonról, és hogy hogyan tud ő ezzel boldogulni, illetve megkérdezzük tőle, hogy hogyan tudnánk mi jobban megérteni azt, ami benne zajlik. Még egyszer azt gondolom, hogy az egymásra figyelés, ez kulcsfontosságú kérdés ebben a helyzetben.
Köszönöm, hogy ilyen gyakorlatiasan is megfogalmaztad ezt, akár ilyen tippeket is adva a hallgatóknak, hogy mi az, amit akár már holnap egy csettintés után be tudunk vezetni. Persze lehet, hogy ez nem olyan egyszerű, hogyha ha nincs benne gyakorlatunk, hogy is kell jól figyelni a másikra, de azt gondolom, hogy itt a kulcsszavakat elmondtad, hogy őszintén figyeljünk a másikra, és a másikra figyeljünk, ő érdekeljen, ő legyen a figyelmünk középpontjában, és akkor ő is meg tudja élni azt, hogy értékes, amit ugye mondtál, hogy sokszor a függőség hátterében az van, hogy mennyire értéktelennek tartja magát valaki, és ezekkel a szeretett kapcsolatokkal megélheti mindenki, hogy ő milyen értékes is valójában. Az adás időnk sajnos most véget ér, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon fontos kérdéseket meg tudtunk itt vitatni Zsolttal. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. És az adásunk után a hírpercek következnek, utána pedig Trer Mária és Kovács Ferenc műsora, hallgassák ezt is szeretettel, és további kellemes estét kívánunk minden hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm a meghívást.
A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.